Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Ézsaiás próféta könyvéből az 57. fejezetből, a 15. verstől a 21. versig, foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét Ézsaiás próféta könyvéből, 57. fejezetből a 15. verstől a 21. versig. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve, magasságban és szentségben lakom. De a megtörtel és az alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét, mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélna előttem a lélek, az emberek, akiket én alkottam. Megharagudtam a haszonlesés bűne miatt, haragomban megvertem őt, és elrejtőztem. Ő pedig elpártolt tőlem, s a maga esze után járt. Láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt. Vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét, békesség, békesség közel és távol. Ezt mondja az Úr, meggyógyítom őt. De a bűnösök olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem tud megnyugodni. Iszapot és sarat kavarnak hullámai. A bűnösöknek nincs békességük, mondja Istenem. Hallottuk Istenünk igényét, gyertek, imádkozzunk! Mennyi atyán, köszönjük azt, hogy örökkévaló szeretettel keresel bennünket, és látod a mi útjainkat, nem haragszol vég nélkül, hiszen a mi lelkünk nem bírná azt elhordozni, és te jobbnak látod, hogy meggyógyíts bennünket, hogy visszahelyezd a mi életünket a helyes útra, hogy megismerjünk téged, hogy kiszabaduljunk tévedéseinkből, rossz elképzeléseinkből, és azokból fakadó cselekedetekből megtisztuljunk. Ezért vagyunk itt a templomban, hogy veled találkozzunk, belsőleg téged szemléljünk, hogy a lelkünkkel találkozzunk, és lélekben találkozzunk te veled. Köszönjük, hogy te hűséges vagy akkor is, amikor mi eltávozunk, vagy más úton járunk. Köszönjük, hogy vigasztalással fizetsz nekünk, és nem pártolsz el tőlünk. Megteremted ajkunkon a hálaadás gyümölcsét, és békességet adsz. Kérjük, hogy gyógyítsd a mi életünket egyen-egyenként, légy itt jelen közöttünk. Amen. Istenünk igéjét János evangéliumából olvasom, a 6. fejezetből, az 52. verstől az 59. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet, nyitott szívvel hallgassuk meg Istenünk igéjét. Tehát János evangéliumából a 6. fejezetből, az 52. verstől az 59. versig. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, ez nem olyan, mint amilyen atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Úrvacsora, Isten tisztelet a mai. És az imént felolvasott Ószövetség és Újszövetségi szakasz összefügg, mert hogy láthatjuk az Ószövetségi szakaszban az Isten mérhetetlen nagy szeretetét, ahogy beszél az ő népéről, az ő választottjáról, vagy választottjairól, akiket minden körülmények között megtart, annak ellenére, hogy mi mit, mint választottak, mit teszünk idézőjelbe, hogy járunk-e az Úr útjain, vagy nem, Isten azért eléggé aktív. És ő nem függ a mi, úgymond jó cselekedeteinktől, de még úgy is mondhatnám, hogy attól sem függ, hogy mi rosszakat cselekszünk. Mert az Istennek a hatalma az oly nagy, hogy mindenképpen képes az öveit üdvözíteni. Egy dolog az, ami az Isten mindenható hatalmát korlátozni tudja az életünkben, az a saját felismerésünk, látásmódunk, és az, hogy ezt nem vesszük észre, nem vesszük tudomásul. Mert igazából a mindenható Isten, ha valakit magához akar vonni, akkor mindenféle eszközön keresztül munkálkodik az életében, és ezt ő ígéri is. És ha így nézzük, akkor Istennek semmi sem akadály, csak Isten bekalkulálta a teremtésbe a szabad akaratot. Az, hogy nekünk is van egy döntési jogunk. Tehát az, hogy én szeretném-e, járok-e ezen az úton, én felindítom-e a lelkemet, én befogadom-e azt a hívást, vagy keresem-e, kutatom-e, vagy próbálom-e felismerni, ezek azok a dolgok, amelyeket Isten helyettem nem tehet meg. Ezt nem azért mondom, hogy túl nagy terhet rakjak magunkra, és most úgymond lenyomjam a mi lelkünket, hogy most biztos akkor mi vagyunk a hibásak. Nem ilyen értelemben mondom, hanem pont olyan értelemben, hogy a kezünkben van a lehetőség. Pozitív értelemben mondom, hogy milyen nagy kincset adott nekünk Isten azáltal, hogy nekünk is van lelkünk, a lelki dolgokat az Isten világossá teheti a mi számunkra, és különleges módon, de mégis valóságosan elkészíti annak az útját, hogy hogyan tudja egy ember a saját maga életében átélni a vele való élő találkozást. Ennek az egyik legmarkánsabb példája az, hogy maga Jézus ugye eljön a földre, emberré lesz. Ebben is láthatjuk az isteni mindenhatóságot, hogy fel tudja öltözni az emberi formát. Neki nem akadálya az, hogy emberré legyen. Ebben is Isten azt akarja bebizonyítani, hogy az emberi dolgok az ő számára megélhető, átélhető valóságok, és ő maga bele tud lépni a mi bőrünkbe. Fölveszi a mi bőrünket, a mi élethelyzetünket. Azt a helyzetet, amiben nap mint nap vagyunk. Mit jelent emberként élni e világban? Ugye mondhatnánk egy olyan Istennek, aki még ezt nem próbálta, akkor mondhatjuk, hogy hát ő nem is tudja, hogy mit jelent az. De úgy néz ki, hogy az örökké való Isten Jézus Krisztusban megéri, átéri, és tapasztalja, hogy mit jelent emberként élni, azért, hogy hozzánk minden módon hasonuljon, hogy minden módon megtartson bennünket, lejön és fölveszi a mi bőrünket, hogy így fejezzem ki, a mi élet lehetőségünket, hogy ebben a legtökéletesebben bebizonyítsa, hogy ő itt ugyanúgy Isten az emberben. Amikor emberré lesz, akkor láthatjuk az emberben az Istent. Mert Jézus Krisztusban ez a fantasztikus, hogy ránézek és azt mondom, hogy egy ember. Ezért is mondták rá, hogy ember fia. Amikor mélyebben ránéztek és látták az ő cselekedeteit, vagy tanítását, akkor azt mondták, hogy ez Isten. És ez a kettő együtt, akkor az ember hirtelen megdöbben, hogy hogy lehet. Egy emberben az Isten jelen. Mert látjuk ennek a kettőnek a feszültségét, de amúgy pedig azt láthatjuk Krisztusban, hogy milyen jó és milyen üdvös a mi számunkra, hogy van egy ember, aki olyan, mint mi, de mégis benne van az isteni, és ezért ő a Krisztus. Ő a felkent, akiben tökéletesen nyilvánvalóvá válik az Isten Na és mi az az út, ami a mi számunkra is lényegében adatik? Ugyanez a misztérium és ez a csoda történik meg akkor, amikor mi hitre jutunk, amikor Istennel élő kapcsolatban vagyunk, amikor úrvacsorázunk, amikor eljövünk az ő jelenlétébe, és vesszük az ő testét és vérét, és itt beszél arról, hogy aki nem eszi az ő testét, és nem iszza az ő vérét, annak nincsen élete, mert itt az életnek a magasabb rendű voltáról van szó, nem a bioszról, hogy hát nem élünk, hát élünk, és még nagyon sokan élnek, és nincsenek itt. Mert működik az életünk enélkül. Viszont az a fajta életminőség, hogy az Istent felismertük magunkban, és vele élő közösségben tudunk lenni, mi ő benne vagyunk, ő pedig mi bennünk, ezt az élményt egyedül Krisztuson keresztül tudják megélni. Mert ő adta meg ennek a kulcsát. Hogyha eszitek az én testemet és véremet, akkor én bennetek vagyok. Élő közösségben vagyunk már. Elválaszthatatlanul, mint ahogy én is, én bennem is az Isten van, mert ő küldött engem, ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. És így van az analógia egymás mellé téve. Így juthatunk el a legalacsonyabb, vagy nem a legalacsonyabb szint, mert az emberi lét az már egy nagyon fontos minőségi lépcső. De az ember eljuthat arra a magasságig, hogy nem önmagát isteníti, hanem fölismeri azt az Istent, aki alkotta és teremtette őt. A kettő között óriási a különbség. Hogy én akarok Isten lenni, és úgy élem az életemet, vagy pedig felismerem azt az alkotót és azt az Istent, aki minden tökéletesen és harmóniában megteremtett a világban, és felismerem azt az Istent önmagamban, és vele élő kapcsolatba jutok. Ez egy hihetetlen nagy élmény, amikor az ember a saját forrására rá tud tekinteni, mert igazából, ha őszinték vagyunk, és most önmagunkban nézzük, és föltesszük a kérdést, hogy én miért vagyok ezen a világon, nem tudjuk rá a választ. Ki az, aki tudja, hogy miért van ez? Hát megszülettem. Egyszer csak vagyok. Tudjuk rá a mélyebb választ, hogy miért vagyunk? Vagy mi végre vagyunk ezen a világon? Honnan jöttünk? Fogantatásunk pillanatától létezünk? Biológiai, a mi születésünk? Testtől születhet a lélek? És akkor ott vannak a nagy problémák. Hát ezekkel foglalkoznak ugye a vallások és a hitrendszerek. És erre a kérdésre keresi valahol az ember a választ, hogy amikor a halállal szembe kell nézni, azt mondjuk, hogy ennyi az élet, a testem, és akkor vége, és nincs tovább. Igazából a lelki ember, a bibliai lelki ember, és Krisztus is ezt mondja, fölébreszti az embert abból a tévedéséből, hogy ő csak test. Mert ez egy tévedés. Igazából ez egy olyan elképzelése az embernek, amely az első szintű megtapasztalásból születik. Abból, hogy amikor mi megszülettünk, először a testünket tapasztaltuk. És amikor valakivel kapcsolatba kerültünk édesanyánkkal, akkor is a testi jelenlétet tapasztaltuk meg nagyon mélyen. És ez az, ami bennünk úgymond megerősödik. Függetlenül attól, hogy gondolataink vannak és érzéseink vannak, még azt is úgy gondoljuk, hogy ez a test miatt van. Hát azért, mert van értelmünk, ezt is annak tulajdonítjuk, hogy van agyunk, mert amiatt vannak gondolataink. Ha nem volna testünk, akkor nem volnának gondolataink. És egy érdekes kísérletet hajtottak végre a növényeken, hogy ugye őnekik nincsenek olyan szerveik, mint nekünk. És ugye rátettek egy szerkezetet, amivel tudják mérni, amit a hazugságvizsgáló gép és az embereknél, hogy tudják az elektromos impulzusokat mérni, ugyanilyet rácsipeszeltek a növényre, és oda ment az egyik ember, és oda vitt egy salátát a növény mellé, és elkezdte szépen vagdosni a salátát. És megváltozott a növénynek a reakció. Lehetett mérni a félelmet. pedig a növénynek nincsen úgymond agya, hogy ő felfogja, és nincsen szeme, hogy lásson, de lehetett mérni, hogy megváltozik a növénynek a biológiai működése, és többször be lehetett ezt bizonyítani, tehát mérhető. Ez azt jelenti, hogy a tudatosságnak nem csak mi vagyunk, úgymond a részesei ebben a világban, hanem például egy növény is rendelkezik valamilyen szintű tudatossággal. Még majdhogy nem azt mondjuk, ha valaki érezni tud, vagy volt egy másik eset, hogy szintén ugyanígy több embert oda vezettek megint egy ilyen bemért növényhez, és akkor volt az, aki egy ember volt, aki a növény jelenlétében, mikor először oda ment és ott volt, volt mellett a növény mellett egy másik növény, és így elkezdte széttördelni, kitépte, gyökerestől kiszakította, és legalább 6-7 ember bevonult, és egyetlen ilyen ember volt, aki ezt tette, és utána szépen bevezették egyenként az embereket, és mindig nézték a műszer, semmit nem mutatott, csak annál az egynél. Van emlékezete? Honnan? Tehát mi az, az a különlegesség, ami a világot igazgatja, és amely körbeveszi, és amely bennünket is körbevesz. Ezt így is mondhatnám, hogy ha lélekről beszélünk, akkor tudatosságról beszélünk. Van egy tudati természete a világunknak. Még egy kis élőlénynek is van, egy bogárnak, vagy bárminek, még a növényeknek is van. Mert abból keletkeztek. Ezt így mondja a Szentírás, hogy a láthatatlanból keletkezett a látható. De mi az a láthatatlan? Most majdhogy nem azt mondhatnám, hogyha az ugyanaz a láthatatlan ott van bennünk is. Mert azért, mert belenézek a tükörbe, még nem látom önmagamat. Látom azt a testet, amiben vagyok. A tudatosságomat, azt pedig ugye érzem, a gondolataimat is fel tudom fogni, csak itt dől meg az az elmélet, hogy testtől lenne a gondolat. Vagy testtől lenne az érzelmek. Bár össze vagyunk kapcsolva a testünkkel, ezért hatással vannak ránk, csak miből mi van, és mi az oka, és mi az okozata. Na most, hogyha így nézzük, mindennek a forrása ugye az Atya Isten, aki az első mindenek között, és ő alkotja meg a teremtményeket, akik tudatossággal léteznek, még a növények is bizonyítható módon rendelkeznek valamilyen tudatossággal. És ennek a tudatosságnak mi is részesei vagyunk, és az a fantasztikus, hogy az ember fel tudja fogni a teremtőjét, a teremtő tudatosságát. És ez jelenti az a misztérium, amiről Jézus beszél. Enélkül nem lehet élni. Most ugye az történik, most idézőjelben a mi példánkkal, hogy mi vagyunk azok, akik végignézzük most lelki szemeinkkel Jézus szenvedését. Vannak olyanok, akik érzéketlenek Jézus szavai tanítása iránt, még a kereszt halála iránt is esetleg. Tehát közömbösen tekintenek rá. Semmiféle jelet nem mutat az élet. Megy tovább. És vannak, akik felismerik ezt a jelet, vagy mögé tudnak nézni, és személyesen érintve vannak. Ha ezt a jelet meglátják, hogy úrvacsorai jel, mert ez is az ő vére és teste, meglátja ezt a jelet, akkor lelkében megérzi azt, hogy kivel van kapcsolatban. Akiket az Isten Krisztusnak adott, azok elindulnak ő felé. Ez az a misztérium. Nem mindenki. De vannak, akik elindulnak, és hogy miért indulunk el, itt érthetjük meg. Mert lelki lények vagyunk, tudatos lények vagyunk, és analógiában vagyunk az isteni tudatossággal és lélekkel. És amikor összehangolódunk, úgy, mint ahogy egy növény megérezte egy másik, vagy mi történik mellette, felismerte, ugyanúgy felismerheti a lelkünk, hogy ki az, aki cselekedett értünk. Azonnal felismerhetem. És az idő, hogy most eltelt 2000 év, nem számít. Mert a lélek tudja. A bennünk lakozó lélek fel tudja ismerni 2000 év után is, hogy ki az a személy, aki velünk olyan dolgot tett, vagy értünk olyan dolgot tett, ami számunkra nagyon fontos, és ami által az életünk megváltozhat. És egészen más minőségbe kerülünk. Tehát ezért mondja Krisztus, hogy aki eszi az én testemet és iszza az én véremet, az én bennem marad. Vagyis velem kerül élő kapcsolatban, én bennem marad, ez az a fajta elrejtettséget is jelenti, amikor vele valódi élő kapcsolatba kerülünk, és én ő benne maradok. Miért ez a legtökéletesebb út? Hát egyrészt azért, mert jó külsődleges információkat szerezni Istenről, és ez is fontos, hogy tudásunk legyen. Másrészt viszont még fontosabb, hogy a tudás után, amikor szerzünk ismereteket Istenről, akkor megtapasztalásaink is legyenek. Mert önmagában véve, hogy tudunk dolgokat, még nem biztos, hogy meg is tapasztaljuk azokat. És a kettő között ugye sokszor nagy a különbség. Vannak, akik ismeretekben nagyon gazdagok, de gyakorlatban, a megvalósításban nem tudnak tovább lépni. Bármennyi tudást is felhalmozunk. Tehát mondhatjuk elméleti emberek. Ami nem feltétlenül baj, mert elméleti kutatások is folynak, amelyek segítik a gyakorlatot. De a hitrendszerében is ugyanúgy megvan az, hogy elméleti emberek is lehetünk, de Krisztus azért adja nekünk önmagát és a testét, és azért adja az úrvacsorát, hogy legyen megtapasztalás is, amin keresztül gyakorlatilag tapasztalhatjuk az ő jelenlétét, úgymond bizonyos fokig átélhetővé válik az elmélet. Ugye kétfajta út van, ami a vallásban vagy a hitrendszerben is van. Az egyik a ritualizáció, hogy valamilyen ritust hajtunk végre, és a ritussal éljük át az Istennel való találkozást. Sákramentum, keresség, úrvacsora. A másik az, hogy szemlélődünk, és tudást szerzünk, és lélekben ismereteket gyűjtünk, és lelkileg az értelmünket nyitjuk ki, és ezáltal a tudás által fogjuk fel, és értjük meg az Istent. Melyik a fontosabb? Nem tudnánk el, mert az egyiket elengedjük, tehát ne legyen tudás, csak ritus. Akkor nem fog olyan jól működni az életünk, mert hiányzik majd a tudás belőle. És csak a ritus marad, a ritus pedig monotonná válhat, és nem tartalmazza, már csak megcsináljuk szokásba, hogy miért csináljuk, már nem is tudjuk. De ezt csinálta a nagyapám, meg az ő nagyapja, és akkor így fenntartjuk. És hát csináljuk meg. Valahol jól esik, mert kitisztítja az ember, de úgy mélyebb értelmét nem értem. Hogy hiányzik a tudás. De a másik oldalról, ha megmarad az elmélet, úgymond, de nincs mögötte, vagy nincs mellette egy gyakorlat, amiben meg tudjuk ezt élni, hogy ez ezt jelenti, akkor meg hiányzik a megélés és az átélés. És ennek a kettőnek mindig szinkronba kell lenni. Hát ezért egyszerű lett volna mondjuk Jézusnak, megadom a tanítást, de nincsen úrvacsora. Akkor hiányzik a ritus. És Jézus tudta, hogy nem könnyű korszak fog elkövetkezni az emberiségre az ő halála után. Gondoljuk csak végig a történelmet, hogy mi történt. Mennyi mindenen ment keresztül az emberiség, míg egyetlen egy jel, egy ritus fennmaradt, ami hozzá van kötve az ő személyéhez, amiben elrejtette az ő személyes valóságát, és azt mondta, hogy aki ezt megteszi, bárhol is van, az velem kerül kapcsolatba közvetlenül, személyesen átélhetővé válok a számára. És ott van benne a hit, a tudás is, de benne van a megtapasztalás is, a kettő együtt. És arra mondjuk, hogy ez tökéletes, mert tartalmazza úgymond a bölcsességet, a lélek szemének a megnyílását, de tartalmazza a belső átélést is, az élet valóságát, hogy már ott vagy. Ez veled történik. Benned történik. És te vagy, akivel mindez történik. És te ezt átéled valósággal, mint ahogy a kenyeret vagy a bort veszed. És ez azért fontos, hogy ne üresedjen ki, mert akkor nem értjük az egész ritusnak úgymond az értelmét, a célját, és nem tudjuk elvenni azt a hatalmas nagy jót, amit az Isten végül is Krisztusban készített. Mert így válik a Krisztus jelenléte átélhetővé és megfoghatóvá, és mindenkor tapasztalhatóvá, ebben a jelben. Ezért mondja Krisztus, hogy emlékezzetek rám, míg majd vissza nem jövök. Mert akkor már nem szükséges ezt a jelet fönntartani, amikor már ő itt lesz velünk. Tehát így válik minden ígéret és igazság Krisztusban életünké és megtapasztalható valósággá. Tehát kapunk egy térképet Krisztustól, kapunk egy iránytűt, és kapunk egy koordinátarendszert. Nagyon egyszerű. Olyan egyszerű, mint amikor hétköznap minden nap háromszor étkezünk, vagy talán többször is, és közösségben vagyunk a teremtett világgal, mert elvesszük azokat a javakat, amiből élünk. És azt mondja Krisztus, ha engem ugyanúgy vesztek, mint ahogy a mindennapi ételt, és velem közösségben maradtok, akkor én ti bennetek leszek. És veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Tehát megkapjuk az Isten kapcsolatot Krisztusban, mert azt mondja, én az Atyától jöttem, és ti is az Atyával lesztek kapcsolatban, ha velem vagytok kapcsolatban. Megkapjuk az emberi viszonyokat, hogy rendezve lesznek az emberi kapcsolataink is, mert a bűnbocsánatban, a kegyelemben minden dolgot lerendez az Isten bennünk, amikor megjelenik az életünkben, és az önmagunkkal való kapcsolatot is egy öröm állapottá teszi, ezt hívjuk üdvösségnek, mert amikor azt mondjuk, hogy elnyerte valaki az üdvösségét, akkor az üdvösség azt jelenti, amikor a lélek örül. Az öröm állapotot fejezi ki az üdvösség. A lélek felszabadul és örvendezik Istennek, örvendezik önmagában is, mert rá tudott nézni saját magára, tisztán látja magát, mert megtisztítatik, és tisztán látja Istent. Ugye akiknek a szívük tiszta, azok meglátják az Istent. Mi az a tisztaság, amiről itt beszélünk? Bűntelenség? Senki sem bűntelen, ha így nézzük, ugye? Akkor mi az a tisztaság? Az, amikor az Isten megjelenik, ő az egyedüli tiszta. Akkor megjelenik a szívünkben, és a szívünk tiszta lesz, mert ő lakozik benne, akkor meglátjuk az Istent. És ezt az élményt ajándékba kapja az ember, és pont az a boldogság, hogy az ember ezt megtapasztalhatja, úgymond kegyelemből. Ez a kegyelem annyit jelent, hogy nem mi izzadjuk ezt ki magunk számára, bár teszünk érte, mert komolyan veszük, gyakoroljuk benne magunkat, de ezt a valóságot Isten ajándékozza a mi számunkra. Na most, ha idáig el tudunk jutni, ez a nemes egyszerűség, az úrvacsora egyszerű ritusa, sákramentum által ezt a lényegi pontot magunkban megtaláljuk, hogy a lelkünk és Isten egy, egyé tud válni, és örömállapot van. Minden bűnt le tudunk tenni, és Isten megtisztít, mint ahogy az ószövetségi szakaszban is volt, hogy meggyógyítom őt, vele leszek. Nem örökké perlek, nem vég nélkül haragszom, hiszen elolélna előttem a lélek, az emberek, akiket én alkottam, meggyógyítom őket. Vigasztalással fizetek nekik, békességet adok nekik, ezek mind az örömállapotnak a kifejeződései. Ha ez megvan, és át tudjuk élni, akkor nem kell több réteget rávinni az életünkbe, ilyen lelki vakoló kanállal, még milyen spirituális dolgot kéne még ide tenni, ugye? De akkor még ennek kéne meglenni, meg annak kéne meglenni, meg ennek kell megfelelni, meg annak kell megfelelni, meg még neked ezt kell csinálnod, meg azt kell, hogy Istennel legyél. Nem kell. Azok már adatnak még, hogyha jársz és fejlődsz, de az alap, az lényegében ez a misztérium, ez a titok, ez az egyszerűség, ez a tisztaság. Hát a fordítva van, ezt nem éljük meg, ezt a találkozást, ezt az egyszerűséget, és nem értjük meg, hogy így vagyunk Istenben, Krisztus által. És ez a kegyelem, ez a tökéletes szeretet és elfogadás és elrejtettség az Istenben, ezt nem éljük meg. Bármit teszek, bármilyen nagy legény vagyok, küzdök, olvasom a Szentírás, bárhogy próbálom magat megváltoztatni, mi hiányzik egész végig? Ez a megérkezettség. Más úgy küzdeni, hogy tudom, hogy már megvagyok, és abból a békéből és nyugalomból tudom tenni azt, amit tudok. És más az, amikor meg azt érzem, hogy soha semmi nem jó, soha semmi nem elég, mindig van valami, ez sem jó, én sem vagyok, és állandóan forgok magam körül, és nem találom a békességemet. Nem találom az Isten, mert mindig elveszik a számomra. Mindig elveszik az Isten.
Ha nézzük meg, az emberek mindig azt, most értettem, jaj, most már nem. Most megvolt, most úgy éreztem, közel van, jaj, most nincs közel hozzám. És állandóan ezt éljük meg, hát ez szenvedés nekünk. És azt mondja Krisztus, hogy én megmutatom az atyát nektek, ti bennetek lesz, és pont ezt a lelki békességpontot és nyugalmat adja meg, hogy ne ez legyen, hogy most megvan, most nincs. Na, holnap meg lesz, holnap után már megint nem lesz. Hát akkor mivé válik az egész lelki élet? Egy mókuskerék, amit állandóan tekerni kell, és vagy fent vagyunk, vagy lent. És azt mondta Krisztus, hogy én nem mókuskereket adok a lényegét tekintve, hanem Istent. Isten pedig állandó. Ha így mondjuk, van valami a világéletben, ami folyamatosan állandó, ami fenntartja a harmóniát. És az, hogy ennyire harmónia van a világban, és csak az emberben nincsen harmónia, ezen el kéne gondolkodni. Hogy igazából a teremtett világ úgy néz ki, hogy nélkülünk nagyon jól működne. Köszönöm szépen, nem kéri, hogy mi beleszóljunk, vagy bármit, és tegyünk, minden nagyon jól működik. Ha őszinték vagyunk, és önmagunkban nézzük, azt látjuk, hogy mi meg valahogy nem úgy működünk. Hogy van az, hogy az ember nem működik jól? Nem vagy jól, vagy rosszul, mindenféle van benne. Miért? Az ember miért nem? Hát ugyanúgy a teremtés része. Hát ezért nem. Mert a legbensőbb állandójával nincsen kapcsolatban. Ami az egész gondolatát, érzésvilágát és mindenét harmóniába hozza. Amikor pedig ez megtörténik, azt hívja a Biblia békességnek. Amikor az alapjellel harmóniába vagyunk, és ráültetve a mi személyiségünk olyan, amilyen, mert mindenkinek különböző, de megtalálja ebben a jelben saját magát, és ki tudja fejezni. És akkor találja meg a lélek az üdvösségét. Ezt nevezhetjük hitnek, amikor ezt megéljük és megtapasztaljuk. És ennek a folyamatában benne tudunk maradni. És akkor már nincsen szükségünk újabb elméletre, ezért nem adott Jézus újabb elméletet Istenről. Nem adott újabb leírásokat. Ezért mondta azt a botránkoztató dolgot, hogy aki engem látott, az látta az atyát, és mindenki megbotránkozott. Hogy én és az atya egy vagyunk. Mert hogyha egy 5000 oldalas könyvet letett volna, hogy Isten, akkor azt inkább elolvasták volna. De ez én és az atya egy vagyunk, hát ezzel nem tudunk mit kezdeni. Hogy létezik ez? Na most ugyanez a titok, valahol egy kicsit az emberben elrejtve, hogy a mi lelkünk minden egyes könyvnél, ha a világ összes szentiratát összerakjuk és ide letesszük, melyik az értékesebb? A szentiratok gyűjteménye vagy a lelkünk? Melyik a tökéletesebb? A szentiratok tartalmát tekintve, akiről szólnak, az tökéletes. Ha tényleg Istentől vannak ikletve, mert Isten tökéletes, de téged, akit Isten alkotott, a te lelked mindenféle szentiratnál sokkal tökéletesebb. Tökéletesebben tud működni, amikor Istennel kapcsolatban, és ez a lényeg. Bármennyi szentiratot oda lehetne adni az emberi léleknek, hogy na figyelj, így élj, mert így kell tenni, így kell, ezt értsd meg, ez vég nélkül lehet. De azt a kezdeti kötést nem tesszük meg, hogy az Istennel te hogy vagy kapcsolatban, akkor az alap nincsen meg. Aminek az összes szentirat ez hozza. Kapcsolat Istennel. Amikor megvan, akkor minden megvan. Mert akkor rá vagy csatlakoztatva. És megértetted ezt. És akkor már a szentírás és minden segítség megadatik. Tehát ezért tanított másképpen Jézus, és ahogy mondták, hogy benne élet volt, meg hatalom volt benne, nem úgy tanított, mint az írástudók. Hát az írásokról beszélt ő is, csak hogy ő a lényeggel hozta kapcsolatba az embereket, és azért volt hatalom, erő, megnyilvánulás, gyógyítás, az emberek élete megváltozott. Ha 25 évig ülök az egyetemi padban, vagy bárhol is tanulok valamit, de az csak ismeret a fejemben, attól én még nem változtam meg. Megtanultam egy csomó ismeretet, és el tudom mondani. Ugyanígy Istenről is sok mindent tudhatunk, de attól még nem biztos, hogy tapasztaltunk és megváltoztunk. Bölcsebbek lettünk, doktori fokozatunk lett, vagy többet tudok róla beszélni. De ennyi. Előnyöm van mással szemben, aki nem foglalkozott vele, és nem tud így beszélni róla. De maga a beszéd önmagában éve segít, és meg nem is. Nem mondhatja valaki, más túl sokat beszélt már minek. Jézus is már túl sokat tanított, de már minek? Vagy még többet kellett volna tanítani, nem elég a 3 év. Még legalább egy 30 évig tanítania kellett, hogy még többet mondjon el nekünk, vajon elég lenne? Biztos jobb lenne, hogy többet tudnánk, amit ő tanított ilyen értelemben, de a lényeget neki át kellett adni 3 év alatt. És ezt a lényeget akarja nekünk is most megadni. És erre épül aztán a többi, a Szentírások bizonyságtétele és minden. Ezért mondjuk, hogy Krisztusban az ige testélet, az ige az az egyetlen stabil pont, ami a világban megmaradt az ember számára, mert az egész teremtettségből az ember, mivel szabad akarattal rendelkezik, mindenből ki tudja magát vonni, egy dolgot nem tud megakadályozni az ember, az Istennek az állandóságát. Bármennyire is szabad akarattal rendelkezik az ember, nem tudja lerombolni az Istent. Még ha ellene van is, és a tagadja is, nem tudja lerombolni. Ezért az ige az állandó. Az Isten teremtő szavát nem tudjuk kivonni a teremtésből. Mondhatjuk azt, hogy nem Isten teremtette a világot, megkérdőjelezhetjük, de nem vonhatjuk ki, mert ez a nem a mi hatalmunk alatt van. Amikor megjelenik Krisztus, mint testélet ige, akkor ez a teremtő Isten belép újból a teremtésébe, és újból azt mondja a lelkeknek, hogy de hát ti honnan jöttetek? Kik vagytok? Ti ébresztő van. És aki akar, visszajöhet a teremtés folyamatából, ráébredhet a saját maga lelki lényére. És ezért hívja vissza Krisztus az övéit, ezt ugye így mondja, az atyai házba, hogy menjünk vissza az atyai házba, a teremtőhöz, és legyünk vele élő kapcsolatban. Tehát, ha nem származnánk Istentől, nem is érthetnénk meg őt, nem is lehetne hova visszatérni, és nem is működhetne az úrvacsora. És ha így nézzük, akkor meg azért működik, mert mindez igaz. És ez nem a szentírások miatt igaz, a szentírások már erről csak bizonyságot tesznek. És sokkal előbb, még mielőtt leírták volna, ez már így volt. És ezért mozdíthatatlan az, amit Krisztus tesz értünk, és ezért a legnagyobb és a legtöbb, mert ennél többet nem lehet adni az embernek, mint hogy visszaadjuk azt, ami ő maga valójában, és megtapasztaltatjuk vele teremtőjének a jelenlétét. Így kérjük tehát most is, hogy legyen velünk. Ezért természetes idézőjelben az isteni szabad akaratból, hogy megtisztít bennünket bűneinktől, mert ezt Isten akarja. Isten cselekszik velünk. Korlátlan hatalommal. Isten nem egy korlátozott lény, nem egy ember, aki azt mondja, na jó, ezt megteszem, vagy nem teszem. Isten nem így működik. Istennek van hatalma az egész dolgot átalakítani, és van hatalma elfelejteni. Nekünk sokszor nincs erőnk elfelejteni a dolgainkat. És Istentől még a felejtést is meg tudjuk tanulni. Hányszor van az, hogy az embernek is el kell felejtenie önmagát? Most jó értelemben mondom. Eddig ez voltam, mostantól kezdve más vagyok. Elfelejtem, elengedem a régi önmagamat, és tudok új lenni. Ez is Istennek az egyik csodája, hogy képes az ő teremtményeit újjáformálni, úgy, hogy azok nem emlékeznek meg a régi dolgaikról, hanem valóban újakká tudnak válni, és nem hozzák vissza a régit. Ez a bűnbocsánatnak is a lényege, elfelejteni, letenni, megtisztulni, megszabadulni. Isten is elfelejti, tanít bennünket, hogy mi is felejtsük el. Mert Isten az életért van, és azért, hogy mi, nekünk életünk legyen. Ugye valaki azt mondta, hogy az élet azért van, mert van élet. A kettő egymás feltételezi, tehát az életből van mindig élet. Magától úgy nincsen élet, valahol kell az életnek egy szikrájának lenni, ami beindítja, és amiből az élet fenntartódik. Mindig az élet tartja fönt az életet. Ez a kenyérnek a példája, az élő kenyér, amely lejön a mennyekből, ez tartja fönt a földi életet is. Szimbolikusan az isteni élet és energia tartja fönt. Ez nem a semmiből jön, annak kell, hogy jöjjön minden nap, mert különben nincsen élet. Csak az élet tudja fenntartani az életet. És ezért mondta Krisztus, hogy én vagyok az örök élet, mert csak az élet tudja fenntartani az életet. Ez egy nagyon ősi igazság, ezt akármennyire is materializmus, és próbáljuk bebizonyítani, nem, nem anyagelvű, és nem élettelen dologból nincsen élet. Nem lehet létrehozni. Valahol vagy törvényszerűsége, vagy valamiben kell lenni életnek és energiának, ami mozgatja az egészet. És az anyag felett is uralkodik, és az anyagnak is van egy mélyebb megjelenése. Kell, hogy legyen, mert ez alaptörvény. Ugyanígy az ember élete is önmagában nem tud élni. És erre egyszer csak rádöbben az ember, hogy én magamtól nem tudok élni. Bár úgy tűnik, hogy én magamtól élek, mert jövök, megyek. És azt csinálok, amit akarok. Csak ez az élet el van rejtve az életbe. És azt az életet kiadja. Minden nap, minden reggel, minden este kiadja meg ezt az élet lehetőséget. És akkor érkezünk meg, hogy mi ő benne élünk, és ő benne mozgunk. Csak nem tudjuk. És erre döbbent rá Krisztus, hogy de kiben élsz? Tudatlanul? Vagy kiben élsz most már úgy, hogy megtudtad, hogy benne vagy, és ő pedig te benned? És ezért beszél Krisztus a szent élekről, mert ha van lelkünk, akik mi vagyunk, kell lenni a léleknek egy forrásának, ahonnan származik. Kicsoda a szent élek? Ahonnan minden lélek származik. A lélek atya, ezért is szoktuk örökkévaló lélek atya, akitől minden lélek származik. Amikor az ember, mint lélek ránéz magában és felismeri az Isten lelkét, ezt nevezzük szent élek tudatosságnak, felnyílik a lélek szeme, és rácsodálkozik, hogy lélek ő, és lélekből származik. És ez az út számára világossá válik. Tehát az úrvacsora, amely anyag, elvezet oda bennünket, hogy lélek szerint kezdjük el ismerni az Istent. De az anyag, az a lélek ruhája, mint ahogy Krisztusnak is a teste volt. De az ő lelke felöltözte azt a testet. Ugyanígy a kenyér, vagy a bor, vagy a mi testünk, a mi ruhánk. Nem azok vagyunk, de a mi részünk. De amikor a lényeget átadja önmagát Krisztus, akkor előbb odaadja a testét, és utána azt mondja, odaadom a lelkemet is neked. A kettő együtt van, mint ahogy nálunk, a test és a lélek. Ha veszed a testemet, fogod kapni a lelkemet is. És akkor megvan az egység. Mert nem vagyok külön választható a testemtől. Hát avval az egységben vagyok. Ugyanígy Krisztus is. Adja a testét, ott fog lenni benned a lelke is. Nem külön választható. Nincs olyan, hogy eszed Jézus testét, és nincs ott a lelke. Ott kell, hogy legyen. Hát nem választotta külön. Mint ahogy te is most itt vagy, itt van a tested, és itt van a lelked is. Nem tudod külön választani. Ugyanígy kapjuk meg az úrvacsorai közösségben is az ő jelenlétét, és ugyanígy vagyunk mi is jelen az Istenben. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, amikor egyéni könyörgésünket tudjuk elmondani, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, köszönjük, hogy egyszerűvé teszed az utat. Annyi fajta tudás, ismeret van, amelyet összegyűjthetünk a világban. Ahol elindulhatunk, hogy felismerjünk és megismerjünk téged. Krisztus is ad egy utat, önmagán átvezető, tökéletes utat, amelyen keresztül a legegyszerűbb módon veled lelkiképpen összekapcsolódhatunk, és minden megadatik nekünk. Ebben a tökéletes összekapcsolódásban add meg nekünk, hogy így tudjuk az úrvacsorát venni, és add meg, hogy a mi szívünk tudjon örülni, hiszen ezt te fogod elvégezni bennünk. Nem nekünk kell, nem mi cselekszünk, te vagy a cselekvő az életünkben. És rádöbbenhetünk arra, hogy élő lelkek vagyunk. És te is, Istenünk, élő lélek vagy, aki egészen közel jössz. A szívünkben lakozó Istenként akarsz megmutatkozni előttünk, hogy ott találkozzunk és veled legyünk. Ennek külső formája az úrvacsorai közösség, belső formája a lélek üdvössége és öröme, békessége, tisztasága. Bármit is tettünk, szóltunk és gondoltunk, akármilyen útra is érkeztünk, nagy varga betűk is vannak az életünkben, ez mind semmit sem jelent, hogyha megtalálunk és veled élő kapcsolatba kerülünk, minden a helyére kerül, dolgok elfelejtődnek, átalakulnak, és újak jönnek létre.
új utak, új gondolatok, új érzések születhetnek meg bennünk. Így kérjük, hogy tedd könnyűvé a mi szívünket most, hogy valóban szabadok legyünk a veled való egyéválásra. Ne féljünk ettől, hanem örömnek tartsuk és nagy lehetőségnek, hogy minden tökéletesség forrásával kapcsolatba kerülhetünk, aki ezt a teremtett világot alkotta és fenntartja. Ővele kerülhetünk tökéletes, harmonikus kapcsolatba a Krisztusban, ahol nincsen már elválasztás, nincsen elszakítás, és nem azt éljük át, hogy távol vagyunk tőled, Istenünk, és nem értünk téged. Köszönjük, hogy értelmet is adsz nekünk, hogy mindezt megérthetjük, felfoghatjuk, de az értelem is meghajol a te nagyságod előtt. Van, amit az értelem sem tud felfogni. És akkor jön az átélés, a megélés gazdagsága. Ott segítesz, ahol az értelmünk megáll, ahol talán nemet mond, ahol nem tud tovább lépni. Ott tudsz te, Istenünk, tovább vezetni bennünket. Most kérjük, hogy hallgass meg csendben elmondott imádságainkat, és válaszolj nekünk a lélek útján. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten kegyelme és áldása legyen mindnyájunk életében.